Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, ismert magyar sportolókat, művészeket és tudósokat is kitüntettek az idei aradi városnapokon. Az ünnepi rendezvényről kollégánk Pataki Lehel Zsolt számol be. A múlt héten megszervezett kolozsvári magyar napok alkalmával bemutatták Kuncz Aladár életmű sorozatának negyedik kötetét. Erről beszélget Boka László irodalomtörténésszel László Tibor. Tartsanak velünk! A 1834. augusztus 21-én kapta meg Arad a szabad királyi város rangot. A korabeli beszámolók szerint a kiváltságosságot több mint egy hétig tartó rendezvénysorozattal ünnepelték meg. Az utókor ennek tiszteletére tartja a városnapokat augusztus második felében. Múlt szerdán az ünnepi tanácsülésen díszpolgári címeket és díszokleveleket adtak át aradi vagy Aradról elszármazott személyiségeknek, köztük ismert magyar sportolóknak, művészeknek, tudósoknak. A felújított, de hivatalosan még meg nem nyitott kultúrpalotában tartott rendezvényen Pataki Lehel Zsolt is jelen volt.
1834. augusztus 21-én kapta meg Arad a szabad királyi város címet, és gyakorlatilag attól a dátumtól számítható a város fejlődése, mondja Új János aradi helytörténész.
Egy autonóm várossá alakulhatott, a pénzügyi forrásainak jó részét itt tudta tartani, és önállóan használhatta fel. 1826-ban az aradiak le is fizették azt az összeget a kamarának, amely a szabadkirályi városi rangnak a pénzértéke volt, de végül csak 1834. augusztusában kapták meg a szabadkirályi városi rangot. Akkor báró Orci Lőrinc Bécsig ment, Bécsben megkapta az oklevelet, Aradra érkezett, és Aradon, az akkori főtéren, a régi városház előtt egy olyan fényes fogadást rendeztek a tiszteletére, mintha legalábbis király lett volna. Egy hétig tartó ünnepségsorozat kezdődött itt Aradon, mert ilyen nagy jelentősége volt ennek a titulusnak.
A szabad királyi városi cím odaítélésének évfordulójára tartott ünnepi tanácsülésen osztották ki a díszpolgári címeket, illetve egyéb önkormányzati kitüntetéseket. A jelöltek, illetve a díjazottak között mindig vannak magyar személyiségek is. Bognár Levente, Arad alpolgármestere.
Ez azért is fontos, mert Aradon egy 10%-nyi magyarság él, és ők alkotnak és dolgoznak a város javáért. Ezért fontosnak tartjuk, hogy minden évben arányunknak megfelelően kapjanak az aradért dolgozó magyar nemzetiségű polgárok is kitüntetést, akiknek a munkájuk ismert, és hozzájárultok ahhoz, hogy Arad értékei gyarapodjanak. Arad mindazon értékeknek az összessége, amelyet a közösség tagjai, így a különböző nemzetiségi, etnikai és vallási közösségek alkotnak.
20 éves labdarúgói, illetve 35 éves edzői pályafutása elismeréseként kiválósági oklevelet kapott Tisza Ferenc labdarúgó edző.
Ötszörös országos bajnok vagyok itt Aradon több korosztállyal, úgyhogy elégedett lehetek nagyjából az én munkámmal. Arra vagyok büszke, hogy megyek az utcán és megállítanak az emberek, köszönnek és érdeklődnek az egészségem felé. Ez a legnagyobb elismerés, azt jelenti, hogy az emberek tisztelnek, becsülnek.
Az egykori tanítványok keresik ön, tartják önnel a kapcsolatot?
Több mint 25 első osztályú játékos neveltem. Mivel még aktív edző vagyok, és a legtöbb játékos, akivel foglalkoztam Aradon vagy Arad környékén, él, nagyon sokkal találkozok. Főleg Boti Szorinnal, aki a magyarországi csapatokban is játszott, edző kollégám.
A 35 éves edzői pályafutás nagy részét ifjúsági csapatoknál töltötte. Nem gondolkodott azon, hogy felnőtt csapatokat is vezessen?
Csak akkor fogadtam el a felkérést, amikor a játékosok többsége az én neveltem volt. Szóval én csak azokkal szerettem és gondoltam, hogy bírok elérni eredményt, akit én neveltem, és nem akartam más tollával ékeskedni. Szeretem, hogy azokkal a játékosokkal érjek el eredményt, felnőtt szinten is, amelyeket én neveltem.
Idén 4 díszpolgári címet osztott ki Arad önkormányzata. Az egyik díszpolgári cím birtokosa dr. Kozma András, antropológus, kutató, tudományos munkásságáért kapta ezt az elismerést. Milyen érzésekkel fogadta?
De kicsit meglepődtem, mert elég rég elmentem Aradról. Bukarestbe élek most már 35 éve. Sőt, hogy az etem éveket beszámolom, akkor több is. Vagy 3 akadémiának is tagja vagyok, meg a Brit Királyi Antropológiai Intézetnek. Elég sok munka van emögött, és mivel hogy mindig hangoztattam, hogy hát bánsági vagyok, mert én Aradot valahogy úgy szoktam meg, hogy régebb úgy volt, hogy bánsági régió. Mindig hangoztattam az aradi, meg a bánsági mi voltomat. Nálunk az orvosoknál az a lényeg, hogy egész életünkbe kell tanuljunk, mint a papok. Jó pap holtig tanul, na az orvos is, de erre szerintem egy kis hivatás is kell.
A tudományos munkája szakmáján kívül a magánéletben vagy a társadalmi szerepvállalás során van-e valamilyen kapcsolata a bukaresti magyar közösséggel, a magyar közösségi élettel?
Én voltam alapító elnöke a bukaresti magyar klubnak, és összejárunk nem csak a templomba, a katolikus templomba, hanem a református kalvinista templomba is, ahol minden hónapnak az első péntekén tudományos munkák vannak bemutatva különböző idősebb, fiatalabb bukaresti magyar polgárok. És úgy neveltem a gyerekeimet, hogy magyarok legyenek. Én úgy éreztem mindig, hogy magyarnak lenni Bukarestbe az egy előny és nem egy hátrány. Mert mindegy, hogy milyen körökben tevékenykedtem Bukarestbe, a magyarokat szeretik, tisztelik és becsülik. Úgy általában az erdélyi embert.
Pataki Lehel Zsolt hangképes összeállítását hallották az aradi városnapok magyar díjazottjairól.
A bolyhos csönd a nyár, keringő vatt a zápor, válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától, a cintányér a dob, a síp a kasztanyét, cihát lopogtat érte, pár dunyha tolpi hét, meleg szél szórja szét, brüszkölve és kacagva vedlik a nyár, az ágynak, asztalnak is vacakva, gormos és vörös, szemed az éjszakától, s nem látottál-e boldog, fehér
a magashegyi Underground együttest hallották. Kevésbé ismert, hogy Kuncza Ladár tevékenységének döntő részét nem szépprózai munkáik képezik, és az alkotó 1920-as évekbeli erdélyi irodalom szervezői, szerkesztői és fordítói tevékenysége is árnyékot vett fiatalkori értekezői munkáira. A Kuncza Ladár életmű sorozat negyedik kötetében közreadott művek, e korai életszakasz monográfiáit, Kuncz szintetizáló irodalomtörténészi tevékenységének eredményeit hozzák fényre. A Boka László és Rózsa Falvi Zsuzsanna által gondozott, a kolozsvári Kriterion könyvkiadó és a budapesti országos Széchenyi könyvtár által kiadott új kötetet augusztus 20-án mutatták be a 9. Kolozsvári Magyar Napok keretében. Ezt követően beszélgetett Boka László irodalomtörténésszel kolozsvári kollégánk László Tibor.
Kuncza Ladár számunkra, kolozsváriak számára, de teljes Erdély számára és a magyar irodalom számára egy nagyon fontos személyiség, aki hosszú ideig, mint egy, esetleg két kötetes író és újságíró szerepelt a köztudatban, sőt, hát az elmúlt rendszerben bár megjelent, de nagyon is csonka képet kaphattunk róla, még a legfőbb munkája, a Fekete Kolostor is megcsonkítva jelent meg. Ez az új sorozat, amelyet immár több éve adnak ki, és még következik benne, ha jól értettem, 3 kötet. Teljes képet kíván adni Kuncza Ladáról, de mégis azt mondták, itt kijelentették önök, hogy hát nem összkiadás, nem a teljes életmű, hanem összegyűjtött művei, tehát még mindig nem lesz egy teljes Kuncza Ladár sorozat. De ez a monográfiák kötet, ez azt hiszem, hogy valahogy egy kis kakukktojás ebben a sorozatban, egy más arcát mutatja Kuncza Ladárnak, az irodalomtörténész arcát, az eszéva arcát, vagy a rövidebb lélegzetű írások szerzőjének a stílusába is ráismerhetünk. Itt elmondták azt, hogy nem minden teljesen egyforma szintű, vannak itt gyengébb írások is, de nagyon fontosak a teljes kép kialakítása érdekében. Tehát ez a monográfiák Toldi Ferenc, illetve a magyar irodalomtörténet elméletének és módszerének fejlődése Toldi Ferenc óta című két írás hogyan ágyazható be és hova helyezhető teljes életműben, kérdem Boka László irodalomtörténészt.
Pont az elmondottak miatt gondoltuk úgy 2014-ben, hogy a leginkább csak egykönyves íróként emlegetett Kuncza Ladár életművét fölterjük és közzétesszük. Ugye azért választottuk az összegyűjtött munkái címet, mert pont itt Erdélyben nagyon sok napi penzummal foglalkozott Kuncz, és legtöbb cikkét nem is írta alá.
Azért ezek azonosíthatók valamilyen módon, hogy az ő írásai, tehát stílus alapján, tematika alapján?
Természetesen igen. Tehát már az első kötetünk, ugye kezdődött a sorozat a Fekete Kolostor végre teljes kiadásával, képanyaggal, nem a korábban cenzúrázott, nem az ilyen-olyan csonkított verziókkal, hanem a teljes kiadással, és a két kiadó, tehát az Országos Széchenyi Könyvtárnak a tudományos műhelyei, amelyeket van szerencsém magamnak vezetni, illetőleg a Kriterion könyvkiadó összefogásában valósulnak meg ezek a kötetek. Azért az előbbi, mert a Nemzeti Könyvtár kézirattára őrzi többek között azt a nagyon fontos Jancsó elemér hagyatékot, amelyben az mindedik feldolgozatlan Kuncz Aladár írások megtalálhatóak voltak, az unokahúga Máté Szabó Magda, tehát a Jancsóné révén. És ugye akkor gondoltuk azt, hogy tegyük közé az ismert műveket is kritikai apparátussal, megfelelő kritikai kiadási jegyzetapparátussal, és azóta kiderült, hogy minden egyes kötetben azért eddig ismeretlen lappangó kéziratokat is közé tudtunk tenni. A Felleg a város felett esetében kiderült, hogy nem is csak egy trilógia első regény változatáról van szó, hanem igenis elkészült a második és a harmadik regény is, tehát nem Kuncz halála akadályozta meg mindezt, ugye ezt Juhász Andrea éppen 2 évvel ezelőtt itt Kolozsváron már kihangsúlyozta, és most ez a negyedik kötet, hogy akkor konkrétan erről is beszéljek, ez pedig 2 monográfiát közöl Kuncz Aladáról. Ugye az értekező Kuncz Aladár az egy picit mindig a háttérbe szorult a szépíró Kuncz Aladárhoz képest, ez sem véletlen, az irodalomtörténeti kánonban ugye egyszerre jelenik meg tulajdonképpen a halálával, tehát Kuncz fiatal, nagyon fiatal korai halálával, de akkor megjelenik, ő még a beteg ágyán látja a kefele vonatát a Fekete Kolostornak, és ezt nagyon sokan a kortársak közül úgy apostrofálják, hogy hát ez volt az élete értelme igazából. Ezt nekünk nagyon sokszor írják Németh Andorék és nagyon sokan mások elmesélte ilyen-olyan rövidebb történeteket, de a teljes franciaországi internáltsági sztorit, mint olyat annak mindenféle tragikumával, embertelen körülményekhez képest is méltó humánumával azért abban a munkában tudta csak fölmutatni. Ugye ezt Babicsék és mindenki nagyon-nagyon nagyra értékeli, aztán számos nyelvre lefordítják, és akkor egy picit háttérbe szorul még az erdélyi irodalom szervező munkássága is. De azt azért nem lehet elvitatni, hiszen itt az erdélyi Helikon szerkesztőjéről beszélünk, aki Bánfi Miklós mellett talán a legtöbbet tett a transzivanista gondolatért, annak a kihangsúlyozásáért, de hajlamosak vagyunk megfeledkezni a fiatalkori Kunc Aladárról, akiről tulajdonképpen itt a bevezető tanulmányomban írok, aki ugye 1906-ban végez a Budapesti Egyetemen, 1907-ben megírja az első közölt monográfiát Toldi Ferencről, amelyik mind mai napig az első összefoglaló mű a magyar irodalomtörténet írás atyáról, és körülbelül 1909-re datálható az a kéziratban fennmaradt közel 360 oldalas monográfia, amely pedig a magyar irodalomtörténet írás történeteként apostrofálható leginkább, tehát ő leírta 1909-ben, még akkor is nagyon fiatal, mindösszesen 25 esztendős, hogy mit tudunk az irodalomtörténet írásról kies hazánkban, és annak milyen módszerei voltak. És akkor ő sorban veszi, nyilván Toldi Ferenctől kezdve, egészen az ő kedves tanáraik, Péterfiig és Riedl Frigyesig, de Arany Jánost és mindenkit megemlít, Kemény Zsigmondot, Gyulai Pált, Gregust Ágostot, Bőti Zsoltot, akik már rendszeres irodalomtörténet írással foglalkoztak. Ugye azt szoktam mondani, hogy ebben az időszakban három intézmény ugye határozza meg Kunc világlátását, az egyik a Budapesti Ötvös Kollégium, ahol kollégistaként tanul, a Budapesti Egyetem mellett, és a harmadik az nyilván a Nyugat szerkesztősége, ahova Osváternőjék nagyon éles szemmel egy-két úgynevezett nemzeti, felvilágosult, de nemzeti gondolkodású fiatal irodalomtörténész jelöltet is meghívnak. Az első cikke a Nyugatban Kunc Aladárnak az éppen kedves tanáráról szóló portréja, tehát Riedl Frigyesről ír egy nagyon szép portrét. És aztán elkezd a pedagógiáról írni, hiszen tudjuk, hogy az édesapja ugye Kolozsváron tankerügyeleti felügyelő volt, ő még részt vesz mindenféle oktatási sztrájkokban is, és egy nagyon progresszív szemlélettel, hiszen bejárja már 1907-től a nyarakat Párizsban tölti, az ottani tapasztalatait is bedolgozza ezekbe az elméleti munkáikba, de ez a második monográfia, a teljes címén a magyar irodalomtörténet elméletének és módszerének fejlődése Toldi Ferenc óta, ez egy éles bírálatot kap épp az egyik tanárától, Bőti Zsolttól. Ez egy pályamunka, ami J jeligével, tehát nem is szignózza, hanem J jeligével látja csak el, és valószínűleg nincs kedve Kuncnak ezt átdolgozni a kritikai észrevételeket figyelembe véve, illetőleg aztán a napi munkája, hiszen ő tanít ekkor már Erzsébetvárosban Budapesten, a Nyugatnak és más lapoknak is ír, valószínűleg félreteszi, valószínűsíthetjük azt is, hogy ez egy egyetemi pályázatnak készült ez a szöveg, és mint hogy ez sikertelen felvételit jelentett, sikertelen pályázatot, talán egy kicsit nem is foglalkozott vele, de én azt is megemlítem a bevezető tanulmányban, hogy elképzelhető az is, hogy világnézeti ütközések is zajlottak közöttük. Bőti Zsolt azért mégiscsak a konzervatív irodalomtörténetírásnak volt egy jelese, Rákosi Jenőnek a sógora, egy óriási hatalmú konzervatív kormánypárti képviselő. Kunc Aladár ehhez képest ugye tisztelte őt, mint tanárát, de mégis inkább a Riedl-féle esztétikával és hatástörténettel kívánt foglalkozni, lélekrajzzal és már modernebb irodalomtörténeti módszerekkel, tehát valószínűsíthetően ezért sem dolgozott vele, aztán pedig hát tudjuk, hogy az első világégéskor mi történik vele. Máté Szabó Magda, az unokahúg pedig leírja 1927 vagy 28-ban, tehát még bőven Kunc életében, hogy ő neki adta oda ezt a kéziratot, hogy használja az ő tanulmányainak. Ő akkor is ugyanúgy nagybátyához hasonlóan egy párizsi tanulmányútra készült, és hogy akkor ebből inspirálódjon, hiszen Kuncnak az internáltság után is megmaradt a francia kultúra és irodalom iránti vonzalma. A komparatív szemlélettel mindig összevetette a magyar és a francia írókat, és az a Hippolyte Taine elmélet, akire ő nagyon sokszor hivatkozik itt, az megragadható azt gondolom a 20-as évek erdélyi magyar irodalmában is, legalábbis abban a magban, hogy hogyan hat a millió. Tehát ez a millió elv, amit Hippolyte Taine vezet be az irodalomtörténeti, irodalomelméleti kérdéskörökben, azt ő később már sokkal cizelláltabban, de megfogalmazza itt az erdélyi magyar irodalom létjogosultságát firtatók számára is.
Onnan indultunk ki, hogy a sorozat még 3 kötetet fog tartalmazni, és a korábbi kötetek, meg az elkövetkezendő kötetek egy meglehetősen kerek és teljes képet nyújt majd Kuncz Aladár életművéről. Lehet, hogy Kuncz Aladárnak a szerepéről is az erdélyi magyar irodalomban, általában a magyar irodalomban. Most ilyenkor az ember óhatatlanul arra is gondol, hogy azáltal, hogy megjelenik szinte minden fontos írása, az ő helye az irodalomban, a magyar irodalomban megmarad-e ugyanott, ahol volt, esetleg magasabb, idézőjelben polcra kerül, vagy éppenséggel le lesz minősítve, és továbbra is a kiemelkedő, a Fekete Kolostor mércéje lesz a mérvadó, és a többi írás pedig mint egy árnyalja, színezi a személyiséget.
Azt gondolom, hogy mindenképpen árnyaltabb lesz a kép, ez az elsődleges célunk. Tehát az volt a sorozat elindításakor a hivatalosan is megfogalmazott cél, hogy ne egy könyves íróként ismerjük csak Kuncz Aladárt, ez igaztalan vele szembe. Ez nem kicsinyíti az ő szépírói teljesítményét, hanem csak mellé szeretnénk emelni az értekezői, irodalomszervezői, szerkesztői, fordítói és egyéb rétegeit is az óvrunnek, amelyek talán méltatlan kerültek feledésbe az utóbbi évtizedekbe. Tehát, ha nem is emeljük feljebb, lejjebb semmiképp, inkább leporoljuk, azt szeretnénk, hogy egy kicsit nagyobb rálátással bírjunk a teljes Kuncz Aladár életműre, ennek minden spektrumára, és ne csak a záró nagy mű maradjon meg egyfajta felkiáltó jelként, amely valóban ilyen formában felülbecsülhetetlen, túlszárnyalhatatlan, de itt szeretnénk az összes esszéjét, kritikáját, tanulmányát is, ugye ez lesz a sorozat 5. kötete. Tehát most az értekező Kuncz Aladárról két nagyobb lélegzetű munkával, 2 monográfiával kezdtünk, ezt követik a tanulmányok, a beazonosíthatóan, biztosan beazonosítható tanulmányok, kritikák, esszék, és biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan érdekes filológiai csemegéket hoz majd Kuncz Aladár levelezése. Ez lesz a sorozat 6. kötete, ez egy óriási kiterjedt levelezés. Ugye az eddigi összeállt munkatársak, kutatócsoport is óriási munkát végzett, hiszen Jenei Éva például Franciaországba utazott ki, hogy ott azonosítson be neveket, Juhász Andrea már említettem, hogy olyan a Feleg a város felettnek olyan töredékeit találta meg, amelyek bizonyítják, hogy egyértelműen megszületett a műnek a folytatása, és azt is bizonyítják, hogy ez nem már Trianon után, hanem még ezt is valószínűleg a fogságban kezdte el ezt a munkáját, csak nagyon későn fejezte be. És hát gyakorlatilag itt ebben a monográfiák kötetben pedig mi most közlünk először, mondom, egy 354 oldalas kéziratot. Aztán marad egy Kuncz Aladárról szóló tanulmányok kötet is, tehát ez a Kuncz Aladár recepciója, ami biztosan legalább 2 kötetet tesz majd ki, vagy válogatnunk kell szükségszerűen, hiszen Kuncról megjelent mondjuk egy monográfia Pomagács Béla révén, de az is egy viszonylag kicsi mű, ezt az említett mostani, tehát Kuncz által elkövetett monográfiát is csak éppen említi, de senki nem idézett eddig belőle, holott ez egy nagyon fontos filológusi munka, és biztos vagyok benne, hogy legalább a sorozatnak lesz egy pótkötete még, hiszen ez is azt mutatja, hogy dolgozunk, haladunk, és egyre több adat áll majd rendelkezésre. Tehát azt gondolom, hogy így 100 évvel jelképesen azt mondjuk az erdélyi magyar irodalom kialakulását követően bőven van még fehér folt, bőven van még feltárandó munka, ha csak az akadémia kézirattárára, vagy nálunk az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárára gondolok, ha még mindig itt a család hagyatékában lévő bizonyos kéziratokra gondolunk, akkor ezek nem is voltak eddig hozzáférhetőek a kutatás számára, ezeket szeretnénk szisztematikusan földolgozni, és az eddigi meglévő eredményeket összevetve ezekkel, kritikai, filológiai apparátussal, jegyzetapparátussal ellátva a szakma és az érdeklődő közönség elé tárni.
Bóka László irodalomtörténésszel László Tibor beszélgetett. Adásunk végén Szabó Balázs bandáját hallják. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!
A másik szobában senki van, csöndet csinál. Elszökik a napfény, mászik a ház falán. Anyám a konyhában a boldogságot főzi. Apám a kertben felszállásra vár. Akarok szaladni, én is énekelni, megállni mellette bűszel, integetni. Engem is vigyetek messze, kicsit pihenni. De apám csak annyit szól, maradj csak erre, senki se jár. Ra 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 gyökeret vernek a repedések, a falakban ízdít vércelt álmaim, szakadtan csinknek alá. Megsárgult gépeink maradtak a kamrában éri. Anyám a családfának kilátásra vár. Akarok szaladni, én is énekelni. Megállni mellette, bőszen integetni. Engem is vigyetek messze, kicsit pihenni. De apám csak annyit szól, maradj csak erre, senki se jár. Senki se jár.